Ezzel mindenki gazdagodik.
Neked mi a szereped a pénteki esemény szervezésében, vagy akár a város megújító műhelyen kapcsolatban?
A város megújító műhelynek az egyik koordinátora vagyok, és ennek a mostani pénteki műhelyben annyi a szerepem, hogy időben teret adjak minden megszólalónak is, hogy mindenkinek a minden gondolat ki tudjon fejeződni, és mindenki megkapja azt, amiért jött.
Kiket hívtok a beszélgetéshez? Kik lesznek azok, akik felkért szakértők, és kik vehetnek részt egyébként, mint akár nézőként, vagy hozzászólóként ezen az eseményen?
Ez a szakmai műhely nyitott, minden olyan érdeklődőt sok szeretettel várunk, akit érdekel akár az urbanisztika, akár a város szociológia, de konkrétan a kezdetek óta közösségfejlesztő szakemberek, közösségi munkások járunk össze. A hirdetés az a Közösségfejlesztők Egyesületének a Facebook oldalán mindig megtalálható, tehát aki erre rákeres, az mindig megtalálja a következő műhelynek az időpontját is. Egy Facebook eseményt is talál róla. Emellett, hogyha valaki rendszeresen szeretne járni, akkor azt pedig a saját levelező listánkra is fölvesszük, tehát többszörösen is értesül a műhelyről, ami 9:30-tól délután 10:30-ig tart a Közösségfejlesztők Egyesületének a 13. kerületi irodájában.
Kicsit Ferit is kérdezem, hogy milyen hangulatú szokott lenni egy ilyen esemény, és ha jól tudom, akkor volt is már ilyen, milyen ajándékkal, de hogy milyen benyomásokkal távoztál aztán utána ilyen az egyik eseményről.
Hát útkeresés van, egymás fele is keresjük az utat, erre is az Edit nagyon jól beszélt, hogy részben vannak kezdő szakemberek, akik most kerültek ilyen helyzetbe, mert esetleg más szakterületük volt, és ezt próbálják megérteni. Továbbá hívtunk már többször, vagy beszéltünk olyan programokról, ahol több évig zajló ilyen esettanulmányszerűen felidéztük, több évig zajló munka volt, és hát ezek nyilván érdekesek, útkeresés, ez még azt talán nem titok, itt is mondhatom, hogy van egy ilyen belső vita, hogy ez most inkább egy ilyen kezdő embereknek való megszólalási lehetőség legyen, vagy pedig egy intenzívebb szakmai valami, ami aztán természetesen megemeli azokat is, akik még ebbe a dologba kezdőként csöppennek. Ezeket magunk közt is vitatjuk. Ha már arról volt, hogy a konfliktus a téma, akkor ez is egy ilyen kisebb konfliktus ebben az együttműködő csoportban, hogy tudunk úgy magatartani, ami mindenkinek, már az érintetteknek legalábbis kedvére való. Tehát magyarán felvált, általában nem rossz hangulatban logóval szoktunk elmenni, de minden esetre az a kérdés, hogy mennyire tud szakmailag töltekezni, aki odaérkezik.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben a város megújító műhelyről beszélgettünk. Ez egy új kezdeményezés, amely a Közösségfejlesztők Egyesületéhez kapcsolódik. Mindenkinek ajánljuk tehát, hogy keresse fel akár a Közösségfejlesztők Egyesületének Facebook oldalát, vagy a város megújító műhely kulcsszavakra keresve könnyen megtalálhatja az ezzel kapcsolatos információkat. Tehát most pénteken kezdődik majd a következő esemény. Ez egy szakmai nap lesz, amelyre mindenki szeretettel várnak, és a közösségfejlesztéssel kapcsolatos konfliktusokról lesz szó. Balla Edit volt a vendégünk. Köszönjük szépen, minden jót, és szia, sok sikert kívánunk!
Köszönöm a meghívást, minden jót!
Szia, Edit, szia!
Sziasztok!
114, 115, 116.
117 perc.
Többször foglalkoztunk itt a civil rádióban a Máltai Szeretetszolgálat általában a munkájukkal, de főleg a felzárkózó települések, tehát a legszegényebb magyar településeket segítő programsorozattal. Most egy érdekes esemény, egy fotótárlat volt, illetve nem volt, van, jelen idejűleg a Fugában nyílt, a legszegényebb magyar falvakról. A vendégünk Mátrai Roxana és Majoros Árpád, remélem sikerül majd ott ők egy telefont fognak egymásnak adni, de majd valahogy biztos megoldjuk, mert szeretnénk, hogy sikerüljön. És akkor azt is, hogy pontosan melyiküknek mi a szerepe. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Üdvözlöm, én pedig Majoros Árpád.
Jó napot kívánok, és köszöntjük a hallgatókat.
Mondják el, Roxana, legyen kedves, hogy mi az egyiküknek, meg másikuknak a szerepe ebben a kiállításban, aztán majd utána beszéljünk magáról az anyagról.
Mi a Máltai Szeretetszolgálatnál dolgozunk a kommunikációs csapatban, egészen pontosan a felzárkózó települések program kommunikációjával foglalkozunk. Én operatíve vezetem a kommunikációs csapatot, és Árpi pedig fotóriporter.
Árpád, magának mennyire, akkor már mindjárt bele is kérdezek, mennyire jelentett ez a mostani feladat, már mint ennek a programnak összeállítani egy nagyon, hogy mondjam, megragadó képsorozatot, mennyire jelentett ez fotós szemmel egy különös feladatot?
Fotós szemmel talán nem, inkább a képek válogatása okozott fejtörés, mert kurátorunk nincsen, vagyis nem is gondoltunk rá, és hát itt személyesen válogattuk egy kis csapatban a több ezer képből került most ki nagyságrendileg olyan 100 kép, 60 családi kép, és körülbelül 40 egyéb olyan hangulatkép, amit a településeken fotóztam.
Roxana, hadd kérdezzem, hogy egy pár mondatban összetudná a hallgatóinknak, pláne aki először találkozik esetleg ezzel a programmal, foglalni, hogy mit is jelent ez a felzárkózó a települések programja, mi az a nagy feladat, amiben itt belevágták a fejszéjüket?
Igen, a felzárkózó településeket a magyar kormány indította 2019-ben, és ez az ország 300 leghátrányosabb helyzetű települését érinti. A Máltai Szeretetszolgálatnak a jelenlét módszertana alapján indult el ez a program, ami annyit tesz, hogy ott vagyunk, jelen vagyunk, és együtt vagyunk az ott élőkkel, együtt osztozunk a problémáikban. 300 település kerül majd bevonásra, de ezek fokozatosan csatlakoznak a programhoz, és jelenleg 178 helyszínen van jelen a Máltai Szeretetszolgálat, illetve 28 más civil és egyházi szervezet.
Tehát jól tudom, a református szeretetszolgálat is, ha jól tudom, ugye, meg igen, más civil szervezetek is bekapcsolódtak ebbe. És akkor majd mindjárt a kiállításra térnénk majd, de azért Árpádot hadd kérjem, hogy nyilván egy fotós, amikor valamit keres, akkor a látvány az magával ragadja, vagy szóval megpróbálja a látványt maradéktalanul, vagy bizonyos dolgokat kiemelve, felhangosítva megjeleníteni, de jelente valami különös feladatot az, hogy ebben a közegben, ezekben a falvakban, ezek között, a családok között mozog fotósként, hogy milyen tapasztalatai voltak. Egyáltalán például mit szóltak a családok, az érintettek, hogy fényképezték őket? Örültek ennek, rájátszottak, vagy a bizalmukba kellett férkőzni, hogy a közelükbe lehessen, vagy a lakásukba, vagy a kicsit fél intim szférájukba lehessen belépni?
Hú, sok kérdést megpróbálom az elején.
Sok kérdést már megoldottunk, emlékszik, volt egy ilyen dal, igen?
Igen. Tehát az alapfeladatom az, hogy láthatóvá tegyem a Máltai Szeretetszolgálat munkáját. És mondhatjuk, hogy ez rutin feladatnak tűnik, de mindemellett, amikor én járom a településeket, akkor amikor én elvégeztem a munkámat, én ezt elég bevonódva teszem, tehát ott óhatatlanul járom a településeket, és én, ez nekem nem okoz különösebben gondot, ugyanúgy, ahogy Budapesten teszem, ott is megállok, és szóba elegyedek emberekkel. Vagy a munka kapcsán, vagy egész egyszerűen, hogyha már befejeztem a munkámat, én nem tudok úgy eljönni abban a pillanatban, hogy kész vagyok és hazajövök, mint például egy klasszikus fotóriporter, amikor elmegy egy eseményre, lefotózza és már rohan be a szerkesztőségbe és leadja az anyagot.
Tehát ez egy beavatkozó helyzet, amit, ahogy értem a szavait, nem lehet felelősség nélkül ezt a beavatkozást megtenni.
Igen, ennek óriási felelőssége van, ennek megvan a kerete, megvannak a határai, hogy hogyan vagyunk jelen a településen. És ennek nagy felelőssége van. Ezt én tanulom, én most már lassan 10 éve dolgozom összességében, én önkéntesként kezdtem el dolgozni a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál, és ezt követően kerültem lassan most már 4 éve állományba. És ez nekem is egy óriási tanulás, hogy én hogyan dolgozom, hogyan járkálok a telepen, és a szociális munkásaink, a segítőink a Máltán belül nagyon sokat segítettek nekem abban, hogy ezzel nekem ne legyen problémám. De azért azt is hozzáteszem, hogy az alap működésem is olyan, hogy így egyszerűen érzem a határokat. Én a 9. kerületben nőttem fel, nem túl jó környéken, amikor én ott gyerek voltam 1972-ben, akkor azért ott meg kellett fontolni, hogy melyik oldalon megyek, mikor, hány órakor, kikkel találkozom, az áldomás borozó és a dongós sörőző között laktam, tehát pontosan kellett tudnom, hogy
merre mennyi a helyzet, igen.
Hogy... Igen, és egyébként megjegyzem az a tapasztalatom, hogy Magyarországnak az a híre, hogy egy vendégszerető ország. Én ezeken a településeken mindig azt tapasztalom, hogy ez a vendégszeretet pont ugyanúgy megvan. És
mondhatnánk, hogy ott még megvan.
Igen, mondhatjuk így is, nem általánosítanék, de én azt gondolom, hogy a nyílt szívvel, őszintén, kíváncsian, érdeklődve jár kell az ember, akkor én ezt így teszem, akkor mindig nyitott ajtókra találok, és első a beszélgetés mindig, de soha nem a fotó a cél, tehát amikor én a munkámat elvégeztem, utána én nem azért járkálok, hogy feltétlenül kiemeljek valamilyen témát. Mindig a beleegyezésükkel tettem ezt, és jellemzően úgy, hogy azzal a célral, hogy aztán ezt megkapják ezt a képet. A családi fotók esetében is ez így történt, hogy éppen egy házakat mértünk fel, és akkor én megkérdeztem, hogy van-e kedvük egy családi képhez, és mindenki összeállt abban a másodpercben éppen úgy, ahogy ott voltak, és ott 75 családról készítettem fényképet.
Ez nagyon izgalmas, és fölkeltette az érdeklődésem, hogy mindenki
és
még...
Bocsánat, igen? Elfelejtettem, csak hogy nekik készült a kép, tehát, és akkor ezt később vissza is vittük nekik.
Igen, azt akartam mondani, hogy nagyon izgalmas most már a fugában, majd mindjárt a végén a beszélgetésnek azért a logisztikailag foglaljuk össze, hogy meddig és hogy lehet oda eljutni. Még Roxana, hadd kérdezem, hogy úgy tudom, hogy itt nem pusztán csak csöndes fényképek vannak a falon, hanem vannak videók, vannak történetek. Mit jelent ez, amit ha jól veszem ki, vagy úgy olvastam, hogy ezeknek a kapcsolódó történeteknek az írója ön volt?
Igen. Pár évvel ezelőtt, amikor így elkezdtem utazni együtt az Erpival, akkor elkezdtem írni. Azelőtt így tudatosan nem írtam, és 2020-ban, amikor először Csenyétén jártam vele, akkor először megírtam egy történetet, és erre sok pozitív visszajelzést kaptam, és aztán így ezek elkezdtek sokasodni. Ha utazunk valahová, különösen így együtt, akkor mindig történik valami olyan, ami mellett úgy nem tudok elmenni egy-egy ilyen mondat, vagy egy-egy olyan találkozás, egy olyan ember, akivel találkozom, és akkor ezeket meg kell írnom.
És akkor itt a kiállításon ez most hogyan válik szereplővé, vagy válnak szereplőkké ezek az írások, vagy a történetek? Hogy jelenítik meg?
A történetekhez kapcsolódik egy-egy kép. Uh-huh. Azt el akartuk kerülni, hogy ilyen képmagyarázós
legyen,
hanem hogy meghagyjuk a látogatónak azt, hogy a saját fantáziájára bízza azt, hogy
értelmezze ő maga.
Igen, a kép történetét. Vagy pedig elolvassa a hozzá kapcsolódó történetet. Azért van egy-egy idézet a falon az írásaimból, és van egy kapcsolódó füzet, amiben pedig több írásom található, és hangos könyveket készítettem három történetből, és azokat lehet ott meg is hallgatni.
Ez nagyon izgalmas. Akkor beszéljünk egy pár szót még arról, hogy a kiállítás fizikailag hogy érhető el. Ugye ez, ha jól tudom, a múlt héten nyílt ez a Fugában.
Igen, múlt pénteken.
És meddig lehet megnézni?
És április 8-án lesz a zárónap, ez egy rendkívüli nyitvatartás lesz, mert egyébként a Fuga szerdától vasárnapig délután 2 és 7 között van nyitva.
Ez a Petőfi Sándor utcában van, úgyha jól.
Igen, Petőfi Sándor utca 5. És itt az április 8-a, ez egy hétfői napra esik, aznap lesz egy könyvbemutató 6 órakor, mert ennek a kiállításnak a bővített anyagából készül egy 160 oldalas album. Uh-huh. És akkor ez lesz a záró esemény ott 8-án 6 órakor, és előtte pedig még tárlatvezetések is lesznek. Most a következő az pénteken délután 3 és 5 óra között lesz.
Ezen önök is, gondolom, önök a tárlatvezető, vagy önök is?
Igen.
Hát egyre inkább felkelt az érdeklődésem, és mindenképpen ajánljuk a hallgatóknak is ezt, tehát egy nagyon izgalmas, vizuális, egy kiállítási élmény. Még egy dolgot hadd kérdezek Árpádtól, lehet, hogy egy kicsit külön, vagy ilyen ide rángatott dolog, hogy előfordul-e, amikor ezekkel a fotókkal jön, megy, hogy a gyerekek közül valaki azt mondja, hogy ő elkérné a gépet, vagy csinálna ő is egy fotót, vagy valaki még tovább merem gondolni itt már az fantáziámmal, esetleg elkezd rendszeresen fotózni, tehát valamilyen ilyen hatása is lesz, hogy az ő megörökítő képességét, a vizualitását is elkezdi izgatni ez a dolog. Tehát van-e ilyen, hogy a bevonódás ilyen módon történik, vagy ez csak a kérdezőnek a fantáziája?
Igen, nem. Ez nagyon jól működik a fantáziája.
Köszönöm.
Igen, van is egy ilyen kép, és hezitáltam, hogy kitegyük-e, vagy nem. Aztán én a szemérmességem győzött meg, hogy ne az én képem legyen kint, de Senyétén az egyik házban, ahol hajnali egykor el az egyik kisrác, akik éppen szilvázásból jöttek vissza, ő elkérte a gépemet, és egy zseniális képet készített, ahogy ülünk ott a nagy családdal a Pamlagon, és beszélgetünk. És tovább megyek, én nem egyedül dolgozom, én a felzárkózó települések program fotóanyagait készítem, és a Máltai Szeretett Szolgálatnál van még, ott dolgozik Kovács Bence fotós barátom, kollégám, és vele együtt csináltunk is egyszer egy fotós tábort a településről érkező gyerekeknek.
Most
csak itt belecsörgött a telefonba.
Igen.
Valaki, elnézést. És elképesztően sikeres volt, és nagyon, ezt kimondott a mobiltelefonnal csináltuk.
Hiszen ez a legtöbb családnál már ott elérhető, tehát nem a drága gépek,
igen,
hanem
igen,
a
telefon. És nagyon tehetségesek a gyerekek. Azt gondolom mindenben, rajzban, fotóban, készségszinten, zenében.
Még ebben is.
És ebben is, igen. És ez az egyik kislány különösen tehetségesnek bizonyult, ő egy fotópályázaton indult is, és azt hiszem, hogy második helyezést ért el.
Hát jó.
Gyulai kislány.
Hova való?
Gyulai.
Ja, Gyulai, igen. Hát ott is van egy közösségi házuk is van, tudom, ismerő magam. Na hát nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy beszéltünk, és annak különösen én tartottam egy picit, hogy technikailag majd ez olyan nehézkesen lesz, de teljesen jól hallottuk önöket, és remélem, hogy a hallgatók meghallották, amit érdemes meghallani ebből a beszélgetésből, de annyit most mindenképpen foglaljunk össze, hogy tehát a Fuga építészeti központban a Petőfi Sándor utcában nyílt ez a tárlat. Magyarország legszegényebb falvairól a Máltai Szeretett Szolgálat programjának a részeként, és hogy ott ez meg április, mit is mondott, még egyszer ezt hadd kérdezem.
Április 8-án
április.
És április 8-án 6 órakor lesz egy könyvbemutató, ez az utolsó esemény. Szerdától vasárnapig délután 2-től 7 óráig van nyitva a Fuga, és a következő program az pénteken 3-tól 5-ig egy tárlatvezetés lesz.
És ez még csak annyit, hogy legalább olyan bensőségesre és személyes találkozásokra vágyunk, mint amilyeneket mi megtapasztalunk ezeken a településeken.
Köszönöm, hogy mindezeket elmondták. Sok sikert kívánunk a további munkájukhoz is, meg hát ennek a kiállításnak a sorsa is. Már egy kicsit mi is felelőssé váltunk ebben a dologban, már hogy beleavatkoztunk. Szóval, hogy szorítunk, hogy ez sikeres legyen. Köszönöm szépen, minden jót, viszontlátásra.
Minden jót.
Perc.
Ahogy a felvezetőben is jeleztük, egy érdekes száma jelent meg a önkéntes szemlének. A önkéntes szemle 3 éves, és gusba kötve táncolni, ez a címe a mostani beszélgetésünknek, de valójában ez az egyik vezető tanulmánya ennek a mostani számnak. A vendégünk pedig Bartal Anna Mária, aki ennek a lapnak a főszerkesztője. Szerbusz Anna Mari, Péterfi Ferenc vagyok.
Szervusz Feri, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Hát látom, hogy van egy tematikája ennek, a képzés, a tanodaprogramok, ez a gyakorlat és a módszertanban is, és az elméletben is ezekkel foglalkoztok, de hát azért mégis az első cikk, aminek ez a címe, hogy a gusba kötve táncolni, ez minthogyha egy kicsit azért a tágabban a magyar önkéntes szektornak a, nem mondom, hogy megrekedéséről, de nehézségeiről tudósít. A cikket még nem sikerült elolvasnom, csak az ezzel kapcsolatos ilyen részletekben vagyok járatos. Beszélj egy kicsit erről, meg hát amit fontosnak tartasz.
Hát tulajdonképpen ugye az önkéntes szemle, ahogy a felvezetőben is mondtad, márciusban lesz 3 éves, március végén.
Ez már csak napok kérdése?
Így van, március 28-a pontosan akkor jelent meg az első számunk, 3 évvel ezelőtt. Gyakorlatilag az önkéntes szemle mondhatjuk azt, hogy egy Covid termék, mert hogy a Covid idején alakult meg a szerkesztőség, a mögötte lévő alapítvány, ezt azért írjuk is a tanulmányba, és hát szükségét éreztük annak, hogy gyakorlatilag a 3 év alatt több mint 100 szerzővel álltunk kapcsolatba, majdnem ugyanennyi elméleti, gyakorlati és módszertani tanulmány jelent meg a 3 év alatt. Azt gondolom, hogy ez egy igen nagy és szép termés, mert amikor elindultunk, azért sokan megkérdőjelezték, hogy lehet-e az önkéntességről annyit írni, hogy gyakorlatilag 12 lapszám beteljen.
De hát lehet, sőt, hát
és még hát, mint a téma mutatja, lehet, ugye már megvan az idei tervünk is, és sőt, hát már a jövő évi tervek is körvonalazódnak.
Na, de a helyzetképről egy kicsit erre fókuszáljunk.
Igen, hogy tehát szükségét éreztük annak, hogy egy átfogó elemzést adjunk a 3 év
termése alapján, és nyilván annak a termése alapján, amit a szemlébe közölni tudtunk. Ugye itt három fő vonulata van ennek a tanulmánynak, mert hogy azt mondjuk, hogy az a három év a válságok éve volt. Ugye kezdődött a Covid-válsággal, utána az orosz-ukrán háborús válsággal, és ugye egy kezdődő gazdasági válsággal. Tehát a gúzsba kötve táncolni egyrészt a válságokkal teli időszakra is vonatkoztatható, de vonatkoztatható arra a jogi, társadalmi és hát kormányzati környezetre is, amiben a hazai civil társadalomnak és így az önkéntes szektornak is léteznie és élnie kell.
Hadd mondjam el itt, hogyha egy pillanatra megszakíthatlak, hogy néhányan úgy gondolják, hogy az önkéntesség az egy ilyen úri huncutság, hogy a ráérő embereknek, akiknek nincs mit csinálni, azoknak a szórakoztatása, meg ilyen jótékonykodása, de hát egy társadalom, és pláne egy fejlettebb társadalom, pláne ha véletlenül még demokratikus társadalomnak is szeretné tudni magát, az nem tud meglenni ezek nélkül, a kapacitások nélkül.
Én ezzel a megítéléssel már egyre ritkábban találkozunk. Tehát szerintem inkább az, hogy kicsit furcsán néznek azokra az emberekre, akik hajlandók a szabad idejükből időadományként dolgozni. A másik meg ugye, és ezt részletesen is tárgyaljuk, egyébként a 2008-as gazdasági válság mutatott igazából arra rá, hogy mi van akkor, amikor harapófogóba kerülnek a civil szervezetek és maga az önkéntesség is, mert hogy ugye egy válság idején megnő a civil non-profit szolgáltatások ingyenes szolgáltatásai iránti
kereslet,
igény. Ugyanakkor az emberek egyre kevésbé engedhetik meg maguknak, hogy ezt az időadományt önkéntességre és ne fizetett munkavállalásra áldozzák. Tehát, hogy van egyszer egy keresleti igénynövekedés, és ugyanakkor ugye azt látjuk, hogy válság idején a kínálat, tehát az önkéntesek kínálata csökken. És ez mindenképpen egy harapófogó helyzetet jelent, és hát ebben a harapófogó helyzetben kell a szervezeteknek úgy létezniük, hogy teljesíteni is tudják a missziójukat, és ugye ehhez ezt a kvázi ingyen munkaerőt föl tudják használni, hiszen ez teszi kelendővé a szolgáltatásukat. És elérhetővé.
Ahogy olvasom az önkéntes szemlét, illetve egy-egy cikkét ennek, mert azért, hogy mindig A-tól Z-ig végig tudja az ember olvasni, az nem biztos, hogy mindig alkalma van, bár sokszor érdemes lenne, de látszik, hogy vannak tematikák, és most is említettem, hogy itt az oktatási tartalmú önkéntességre fókuszáltok, de még azon belül is általában a gyermekszegénység, a kirekesztés, aztán hirtelen...
És kifejezetten a tanodai önkéntesség.
És a tanodai, ami pont ezt a területet fedi le többnyire.
Ugye a hátrányos helyzetű gyerekek, igen, iskolai eredményességének a kezelésére jöttek létre egy ilyen holisztikus szemléletbe a tanodák. Tehát ugye van egyrészt ugye a tanodáknak, ha nem is egymást szembeállítva, de van a tanodáknak egy része, ami ugye állami támogatásban részesülés áll.